Tegyük fel, hogy egy bizalmi állásban lévő ember, folytatta a pap, hamis információkat szolgáltat az ellenségnek. Az illető azt hiszi, hogy használ hazájának azzal, ha az idegeneket félrevezeti. Tegyük fel, hogy ebből kifolyólag kémek közé keveredik, akik kis kölcsönöket nyújtanak neki, kis kötelekkel láncolják lassan-lassan magukhoz. Ellentmondásokkal zsúfolt pozícióját zavaros módon úgy tartja fenn, hogy sohasem mondja meg az idegen kémnek az igazat, de hagyja, hogy azok kitalálják. Jobbik énje, már amennyi megmaradt belőle, minden valószínűség szerint ezt mondogatja magában. Nem segítettem az ellenséget, mert azt mondtam, hogy a bal fiókban van. De énjének aljasabbik része már így okoskodik. Csak lesz annyi eszük, és megértik, hogy a jobb oldaliról van szó. Ezt lélektanilag lehetségesnek tartom a mai, felvilágosodott korban. Na ja, lélektanilag minden esetre megmagyarázható, felelte Flambeau. Ilyen formán érthető Dreyfus is, akinek az volt a meggyőződése, hogy méltatlanul bánnak vele. Érthető bíráinak eljárása is, akik biztosra vették, hogy a vádlott bűnös. De ez a magyarázat a történelemben nem állja meg helyét, mert Dreyfus okmánya, ha ugyan ez az ő okmánya volt, szó szerint megegyezett az eredetivel. Nem Dreyfusra gondoltam, szólt Brown atya. Körülöttük csend támadt. Az asztalok lassan elnéptelenedtek. Az idő már későre járt, bár a napfény még úgy tapadt hozzá mindenhez, mintha belegabajodott volna a fák sűrűjébe. Flambeau a nagy csendben hirtelen fészkelődni kezdett, és karját átvetette a széktámláján. Nos, szólt nyersen, ha ez a hírs nem egyéb félénk árulónál, ne légy túl szigorú az ilyenekkel szemben, szólt Brown atya szeliden. Nem egészen az ő hibájuk, hogy bizonyos ösztön hiányzik belőlük. Azt az ösztönt értem ez alatt, amely egy nőnek azt sugallja, hogy egy bizonyos férfivel ne táncoljon. Vagy pedig, amely visszatart valakit egy üzleti vállalkozástól. Beléjük ivódott az a tudat, hogy milyen fokozatokról van szó. Akárhogy legyen is, kiáltott fel Flambeau türelmetlenül, ez az ember nem homályosítja el az én alaptételemet. Majd végére járok én ennek a dolognak. Az öreg Dubosc lehet, hogy kissé bolondos, de elvégre mégiscsak jó hazafi. Brown Páter tovább eszegette halacskáit. Olyan kitartóan csinálta ezt, hogy végre Flambeau marconak két fekete szemével gyanakodva nézett rá. Mi van veled? Kérdezősködött. Dubosc kifogástalan a tekintetben. Csak nem kételkedsz benne? Barátom, szólt a papocska dermedt csüggedéssel, kését és villáját letéve. Én mindenben kételkedem. Már tudnélik mindabban, ami ma történt. Kételkedem az egész históriában, bár a szemem előtt játszódott le. Ez az ügy lényegében különbözik egyéb bűnügyek rejtélyeitől, amelyekben az egyik fél többé-kevésbé hazudik, és a másik többé-kevésbé igazat mond. Itt mind a két ember. Nos, hiszen megmondtam neked az egyedüli magyarázatot, mely eszembe jutott, s mely bárkit is kielégíthet. Na de engem ugyan nem elégít ki. Engem sem, felelt Flambeau mogorván, mialatt a másik megadása lett tovább a halat. Ha a te feltevésed szerint tényleg képes valaki arra, hogy ellenkező tartalmú üzenettel szolgáltasson ki adatokat, hát én azt hihetetlenül ügyes dolognak tartanám. De minek neveznéd te az ilyesmit? Igen, egyszerű dolognak, szólalt meg hirtelen a pap. Rendkívül egyszerűnek, hiszen épp ez a különös az egész ügyben. Olyan világos hazugság ez, mint egy iskolás fiújé. Figyelj, csak három lehetőség van, mégpedig a következő. Dubosqué, Hirsé vagy az enyém. Azt a jegyzetet vagy egy francia tiszt írta, hogy tönkre tegyen vele egy hivatalnokot, vagy egy francia hivatalnok, hogy német tiszteket szolgáljon. Harmadszor írhatta egy francia hivatalnok is, hogy német tiszteket vezessen vele félre. Rendben van. Elvárná az ember azonban, hogy a titkos irat, mely ilyen emberek kezén forog, egészen másképp nézzen ki. Vagy legalábbis rövidítéseket és tudományos vagy szakszerű kifejezéseket használjanak benne. De ez olyan mérsékelten egyszerű, mint valami rémregényben. Az aranykazetta a vörös barlangban található. Úgy fest a dolog, mintha egyenesen olyan szándékkal írták volna, hogy azonnal átlássanak rajta. Mielőtt meglepetésükből magukhoz térhettek volna, egy francia egyenruhás emberke szélsebesen odalépett hozzájuk, és hirtelen leült az asztalhoz. Rendkívüli hírt hozok, szólalt meg Valonyi herceg. Most jövök Dubosz ezredestől, jelenleg csomagol, hogy elhagyja az országot, és arra kér bennünket, hogy mentsük őt ki, Szülötérén. Micsoda? Kiáltott föl Flambeau. Talán bocsánatot kérjünk? Igen, szólt a herceg komoran. Ott a helyszínen, a nyilvánosság előtt, mikor már kihúzták a kardokat, és nekünk kettőnknek kell ezt megtennünk, mielőtt ő elhagyja az országot. Na de mit jelent ez? Kiáltott Flambeau érthető düvel. Csak nem ijed meg ettől a kis hirstől, az ördögbe is. Ilyen embertől csak nem ijed meg senki. Azt hiszem, az egész nem egyéb, mint összeesküvés, valami zsidó vagy szabadkőműves összecsapás, melynek az a célja, hogy hírs dicsőségét gyarapítsa. Csak Brown atya arca maradt mindennapi, de most különösen elégedetnek látszott, ami épp úgy származhatott attól, hogy semmit, mint attól, hogy mindent tud. De mindig bekövetkezett egy pillanat, amikor ez az együgyű állarc leesett, és helyét a bölcs állarca foglalta el. Flambeau, aki jól ismerte barátját, tudta, hogy a pap hirtelen megértette a dolgot. Brown atya tehát nem szólt semmit, hanem befejezte a hal evést. Hol láttad utoljára a mi drága látos ezredesünket? Kérdezte Flambeau ingerültem. A Saint Louis szállodában van, a Champs-Élysées-en. Együtt mentünk oda kocsin, mondtam már, hogy csomagol. Mit gondoltok, vajon ott van-e még? Kérdezte Flambeau összeráncolva szemöldökét. Nem hinném, hogy már elindult volna, felelte a herceg. Hosszú útra készül. Nem. Szólt Prater, egyszerűen és hirtelen felállt. Nagyon is rövid útra készül. A legrövidebb utak egyikére. De talán még sikerül elfognunk őt, ha taxival megyünk utána. Ennél többet azonban harapófogóval sem lehetett volna kihúzni belőle egészen addig, amíg a bérautó oda nem kanyarodott a Saint Louis szálloda elé. Kiszálltak, és a pap a társaságot egy mellékutcába vezette, melyet mély, sötét árnyék és szürkület borított. Mikor a herceg türelmetlenül megkérdezte tőle, hogy na most hírs áruló volt vagy sem, Brown atya szórakozottan felelte. Nem, csak éppen ambiciózus, mint Cézár. Majd látszólag minden összefüggés nélkül hozzátette. Magányos életet él, és mindent magának kell megcsinálnia. No hát, ha ambíciózus, akkor most aztán meg lehet elégedve, szólt Flambeau keserűen. Egész Párizs ünnepelni fogja, miután ez az átkozott ezredes kereket oldott. Ne beszéljön hangosan, szólt rá Brown Páter halkan. A te átkozott ezredesed éppen ott megy előttünk. A másik kettő összerezzent és visszabújt a fal árnyékába. A szökevény, zömök alakja tényleg feltűnt előttük. Mindkét kezében egy-egy táskát cipelt, és ott csoszogott előttük az alkonyatban. Körülbelül ugyanúgy nézett ki, mint mikor először látták, csak festői hegymászó térnadrágját cserélte fel rendes, hosszú nadrággal. Nyilvánvaló volt, hogy megszökött a szállodából. Követni kezdték a keskeny utcán. Ez a kis utca nagyon sötét volt. Egyike volt azoknak, amelyek a dolgok háta mögött húzódnak meg, és a színfalak visszájához hasonlítanak. Egyik oldalán hosszú, színtelen fal nyúlt végig. Ezt helyenként megfakult színű piszkos ajtók szakították meg, melyek legnagyobb része zárva volt, és az arra menő utcakölykök krétával mindenfélét firkáltak rájuk. Itt-ott szomorú külsejű örökzöld fák állottak a fal mentében, mögöttük a bíbor alkonyatban magas párizsi házak hátsó frontjai emelkedtek. Aránylag olyan közel voltak, s valahogy mégis olyan megközelíthetetlennek látszottak, mint valami márványhegyek. Az utca másik oldalán egy sötét park, magas, aranyozott vasrácsa vonult végig. Flambeau különös arccal nézett körül. Tudjátok, szólt, Van valami ezen a helyen, ami... Halló! Kiáltott fel hirtelen a herceg. Ez az ember eltűnt. Ellenyészett, mint valami elátkozott tündér. Kulcs van nála, magyarázta a pap. Bement itt az egyik kertajtón. Amint ezt kimondta, egy fa ajtó csapódása hallatszott. Flambeau odalépett az ajtóhoz, amely majdnem az orra előtt csukódott be. Egy pillanatig megállt előtte, és dühös kíváncsisággal harabdált a bajuszát. Aztán felemelte hosszú karját, nekilendült, és mint egy majom, fent termett a kerítés tetején. Fent megállott. Óriási fekete alakja úgy rajzolódott a vörös alkonyati égre, mint a sötét fák körvonalai. A herceg ránézett a papra. Dubosz szökése körülményesebb, mint gondoltunk, szólt. De feltételezem, hogy Franciaországból menekül. Minden ünnét menekül, felelt Páter Brown. Valonyé szeme megvillant, és a hangját letompította. Öngyilkosságra gondol? Kérdezte. Nem fogják megtalálni a holttestét, válaszolta másik. A fal tetejéről Flambeau hangja hallatszott. Istenem! Kiáltotta franciául. Most már tudom, hogy micsoda hely ez, hiszen ez annak az utcának a mellékutcája, melyben az öreg hirs lakik. Rögtön ismerősnek látszott. Egy házat épp úgy felismerek hátulról, mint egy embert. És Dubosc ide ment be? Kiáltotta a herceg, térdére csapva. Ennye! Hát ezek mégiscsak fognak találkozni. Gal élénkséggel hirtelen felugrott a falra, leült Flambeau mellé, és izgatottan lóbálta a lábát. Már csak a pap maradt lenn, aki a falhoz támaszkodott, háttal az események színhelyének. Tűnődve nézte a szemben lévő park kerítését és az alkonyatban csillogó fákat. A herceg, bármennyire is erőt vett rajta az izgalom, arisztokrata ösztönénél fogva csak bámulni akarta a házat, nem pedig kémleli körülötte. Flambeau azonban, akinek betörő és detektív ösztönei voltak, egy-kettőre átdobta magát egy terebélyes fa elágazó galjaira, melyről egészen közel juthatott, a magas, sötét ház egyetlen kivilágított ablakáig. A lámpa világossága elé piros ellenzőt húztak, de olyan ferdén, hogy az egyik oldalon nagy rés nyílott. Flambeau nem törődött azzal, hogy nyakát kockáztatja, s egy vékony galjra telepedve bebámult a résen, ahol megpillantotta Dubuc ezredest, aki egy nagy fényűzéssel berendezett, fényesen kivilágított hálószobában járkált fels alá. De bármi közel volt Flambeau a házhoz, önkéntelenül is hallotta a fal mellől, amint kollégái beszélgettek. Magában halkan megismételte a szavaikat. Igen, most mégiscsak találkozni fognak. Sohasem fognak találkozni, szólt Brown atya. Hirsnek igaza volt, mikor azt mondta, hogy ilyen esetben a felek nem találkozhatnak. Olvasta Harry James különös pszichológiai elbeszélését, melyben két ember akárhogy akart, a véletlen folytán soha nem tudott találkozni. Később emiatt gyűlölni kezdték egymást, és azt hitték, hogy ez a sors akaratából történik így. Ez az eset is ilyes valami, de sokkal különösebb. Vannak olyan emberek Párizsban, akik kigyógyítják majd őket az ilyen beteges képzelődésből, szólt Valonyé bosszusan. Majd találkoznak, ha elfogjuk és arra kényszerítjük őket, hogy verekedjenek meg. Ezek még ítélőnapkor sem fognak találkozni, szólt a pap. Ha a mindenható Isten tartaná is fölöttük jobbját, ha Gábor arkangyal fújna nekik riadót, hogy szálljanak szembe egymással, még akkor is csak az egyik állna készen, a másik nem jelenne meg. Mi a csodát jelent ez az egész? Szólt közben a herceg türelmetlenül. Már miért találkozhatnának, mint ahogy más emberek is találkoznak? Mert tökéletesen ellentétei egymásnak, szólt Brown atya különös mosolyjal, mert ezek ellent mondanak egymásnak, és ezért úgy szólván megsemmisítik egymást. Tovább bámult a szemben lévő sötét fákra, de Valonyé hirtelen felkapta fejét. Flambeau kiáltására lett figyelmes. Ez ugyanis, mikor benézett a szobába, azt látta, hogy ez az ezredes néhány pillanat elteltével levette a kabátját. Flambeaunek az volt az első gondolata, hogy verekedés készül, de csak hamar megváltoztatta véleményét. Dibosk hatalmas melle és széles válla nem volt egyéb, mint vattázás, melyet levetett a kabátjával együtt. Ingújban és nadrágban inkább sovány embernek tűnt. És mikor a hálószobából egyenesen benyitott a fürdőszobába, úgy látszott, hogy nincs más veszedelmes szándéka, mint hogy megmosakodjon. Előbb a mosdótál fölé hajolt, aztán törülközővel megszállította víztől csöpögő arcát és kezét. Majd véletlenül úgy állt meg, hogy a lámpa világossága arcába essen. Barna arcbőre és fekete bajusza eltűnt, arca simára berett vált, és nagyon sápat volt. Semmi sem maradt meg az ezredesből, csak fénylő, barna, sólyomszemhez hasonló szeme. A fal tövében Brown atya, mint egy saját magának mondta, tovább folytatta komor elmélkedését. Éppen olyan ez, mint ahogy ezt ma Flambeau-nek magyaráztam. Ezek az ellentétek nem állanak fent, és így nem kerülnek összetűzésbe egymással. Ha valami fehér, ahelyett, hogy fekete legyen, tömör és folyékony helyett, és így tovább, hát akkor valami nincsen rendben. Ezek közül az urak közül az egyik szőke, a másik sötét hajú, az egyik kövér, a másik sovány, az egyik erőteljes, a másik gyenge. Az egyiknek van bajusza, de nincs szakálla, és úgy látszik, hogy előtűnik az álla. A másiknak szakálla van, de bajsza nincs, és nem látszik az álla. Az egyiknek rövidre nyírott a haja, de a nyakát kendőt akarja. A másiknak alacsony a gallérja, de hosszú a haja, hogy befedje koponyáját. Túlságosan rendben van itt minden, uram, és épp ezért valami nincsen rendjén. Ellentétes dolgok nem veszekedhetnek egymással, mint ahogy az egyik domború, ott a másik homorú, mint egy kulcs és egy zár, vagy mint egy arc és egy állarc. Flambeau krét a fehér ábrázattal bámult a házra. A szobagazdája háttal állt feléje, de szemben egy tükörrel és valami vadvörös hajú keretfélét erősített álla köré. A rendetlenül lelógó állkapcsához és állához tapadó szakál szabadon hagyta csúfondáros száját. A tükörben olyan volt ez az arc, mint Júdásé, szörnyű nevetéstől eltorzult, és mintha a pokol lángjai nyaldosták volna körül. Flambeau látta, amint a szenvedélyes barna szemek egy pillanatra nevetéstől csillogtak, majd elfedte őket egy kék pápa szem. Az alak aztán könnyű fekete kabátot vett magára, és eltűnt a ház eleje felé. Néhány pillanattal később az utcáról felhangzott taps és éjjelzés jelezte, hogy hírsdoktor ismét megjelent az erkélyen.